15. fejezet. Anyám kénytelen pénzé tenni földjét és házát. Ami megmaradt. A piranézi metszetek. Egy 1200 frankos építész. Felváltom az első bankót. Gondom. 50 frank. Cartier. A biliárdparti. Hogyan lett 600 pohárka abszintból 12 párizsi utazás úti költsége. Eljött a nap, amikor szegény anyámat súlyos gondjai nagy elhatározásra késztették. 30 hold földünkre, melyet Gilbert de Saucy vett bérbe, és a házunkra, melyet Arlé végül mégis átengedett nekünk, nagy összegű kölcsönöket vett föl. A feltételek előnyösek voltak, de a teher már elnyeléssel fenyegette mindenünket. Házunkat, földünket pénzé kellett tenni. A földet nyilvános árverésen adtuk el 33 000 frankért. A ház kéz alatt cserélt gazdát, 12 000 frankot fizetett érte az a pikó, akinek első vadászpuskáimat köszönhettem. Összesen 45 000 frankot kaptunk készhez. Mikor azonban kifizettük adósságainkat és a költségeket, anyámnak mindössze 253 frankja maradt. Még soha életünkben nem álltunk ilyen közel a teljes összeomláshoz. Apám elhunyta óta lassan, de biztosan feléltük minden tartalékunkat. 1806-tól 1823-ig, vagyis 17 évig küszködtünk, de a végén alul maradtunk. Én azonban talán még sohasem éreztem ennyi életkedvet és bizakodást. Nem tudom, miféle jótéteményt cselekedtem ezen a világon, de annyi bizonyos, hogy Isten mindig irgalmas volt hozzám, és ha még oly kilátástalan helyzetbe kerültem is, mindig szemmel láthatóan segítségemre sietett. Amikor anyám közölte velem, hogy adósságaink kifizetése után mindössze 253 frankunk maradt, így szóltam hozzá: kérlek, adj nekem ebből 53 frankot, hogy Párizsba mehessek. Én pedig megígérem, hogy vissza se jövök addig, amíg örömhírt nem hozhatok neked. Szegény kicsi fiam, sóhajtott anyám. Tudod-e, hogy amit kérsz, az a mi vagyonunk ötöd része? Hadd juttassam eszedbe, anyám, hogy 60 frankkal úgyis tartozol nekem. Igazad van, de neked is jusson eszedbe, mit mondtam akkor. Miből fogom neked megadni ezt a pénzt? Te azt válaszoltad, azt bízd rám, anyám. Most is ezt mondom. Nekem adnád-e azokat a piranéziket, melyeket odafönt őrzünk abban a nagy dobozban? Miről beszélsz? Azokról a fekete részkarcokról, melyeket Olaszországból hozott haza apám. Minek? Eladni. Anyám hitetlenkedve vonta meg a vállát. Csinálj velük, amit akarsz, mondta. Ismertem egy építészt, aki a szegényháznál állt alkalmazásban. Ezt az embert Üdetnek hívták, és boldogan megvette volna a piranéziket. Eddig hallani sem akartam a vásárról, de mindig azt mondtam, hogy egyszer majd magamtól viszem el neki a képeket. Ennek most jött el a napja. Csak az volt a baj, hogy éppen rossz napra esett ez a nap. Üdetnek tudnilik nem volt pénze. Ezen nem is csodálkoztam, Üdet, mint a kastély építésze, havi 100 frank fizetést kapott. Igaz viszont, hogy én sem akartam meggazdagodni a piranéziken, mindössze 50 frankot kértem, pedig valójában 5-600 frankot értek. Üdet azt ajánlotta, hogy 3 hónap alatt kifizeti az 50 frankot. 3 hónap? Ki tud 3 hónapig várni? Letörve váltam el Üdettől. Amikor kiléptem tőle, egy másik barátommal találkoztam, akit Gondonnak hívtak. Barátságunkat a közös vadászatok pecsételték meg. Gondonnak birtoka volt 3 mérföldnyire Villékoterettől, Kővrben, a szép Gabriel földjén, és sokszor hetekig vendégeskedtem nála, ilyenkor nappal az ő földjén vadásztunk, éjjel pedig a másén fölcsaptunk vadorzónak. Egy este majdnem meghaltam nála, méghozzá oly mulatságos módon, hogy az nem mindennapi. A dolog épp a vadászati évad megnyitásának előestéjén történt. 5-6-an vadászok, Elindultunk Villers-Cotterêtből, és Gondonnál tanyáztunk le, hogy kora hajnalban mindjárt nekiindulhassunk a vadászatnak. Csak hogy ennyi vendégnek, Gondonéknál se szoba, se ágy nem volt elegendő. Ezért az egyik szalont kineveztük hálószobának, s a négy sarkában négy matrac segítségével négy hálóhelyet rögtönöztünk. Gyertyaoltás után három hálótársamnak az az ötlete támadt, hogy nagy párna csatát kezdjenek. Nekem azonban nem is tudom miért, nem tetszett olyan nagyon ez az ötlet. Bejelentettem, hogy meg akarom őrizni semlegességemet. Ennek az lett a vége, hogy miután az osztrákok, az oroszok és a poroszok egy negyed óráig csépelték egymást, osztrák-porosz-orosz szövetségre léptek és egyesült erővel nekem estek, aki egymagamban képviseltem Franciaországot. Megrohanták az ágyamat, és a fent említett párnákkal úgy elkezdtek ütlegelni, ahogy cséplésnél szokás verni a kévéket. Én fejemre húztam a pokrócomat, és türelmesen vártam, hogy elvonuljon a vihar. Ütéseik hevességéből ítélve nem tarthatott soká. Valóban a vihar csitulni kezdett. Előbb az egyik küzdő vonult vissza, aztán a második. A harmadik azonban, név szerint Félix de Voillain, az édes unokatestvérem, akit bizonyára a köztünk fönnálló rokoni szálak lelkesítettek, a többiek távozása után is lankadatlanul püffölt tovább. Egyszer azonban ő is abba hagyta. Hallottam, ahogy csendesen visszalopózik az ágyába. Oly hirtelen szánta rá magát a visszavonulásra, mintha valamilyen váratlan baleset történt volna, melyet nem akar a többiek tudomására hozni. Csak ugyan, ahogy a párnával hadakozott, annak a túlsó vége fölrepett. Ami toll volt benne, az mind kiömlött. A toll, mint valami hegység tornyosult rajtam, s betakart egészen odáig, ahol a pokrócom a párnámmal találkozott. Mindenből semmit sem vettem észre. Csak azt tudtam, hogy a verekedésnek vége, ellenfelem visszafeküdt a helyére, így hát szép lassan kidugtam a fejem a pokróc alól, s mint ugye 10 percben aszerint, hogy szorosabban vagy lazában burkolóztam a pokrócba, már amúgy is a fulladásos halál környékezett, siettem teli tüdővel egy nagyot lélegezni. Hatalmas porció tollat szimpantottam le. A következő pillanatban azt hittem, megfulladok. Tagolatlan kiáltás tört ki belőlem, és a szoba padlóján dobáltam magam, mert úgy éreztem, hogy szószoros értelmében folytogatnak. Vadász társaim először azt hitték, hogy most nekem jutott az eszembe valami jó ötlet, s táncmutatványhoz szottyant kedvem, ahogy nekik az imént a párna harchoz, de aztán kihallották fulladozó hörgésemből a valóságos fájdalom hangját. Gondon döbbent rá először, hogy élethalál harc dúl köztem és egy megmagyarázhatatlan rémség között, melynek játékszere lettem. Félix azonban az egyetlen, aki tudta, miért hányan vettem magam nagy fulladozások közepette, befogta a száját, és úgy tett, mintha aludna. Gondon a konyhába rohant gyertyáért. A szobában világosság lett. Nagyon mulatságos látvány lehettem, mert az egész társaság harsány kacagásban tört ki. Nem is csoda, mert bármi mohón kaptam is a tollak és pelyhek után, mégsem sikerült mindet bekebeleznem, és egy része beleragadt göndör hajzatomba, nem kaptam levegőt, és ennek megfelelően arcom egyre sötétebb vörös színt öltött. Barátaim végül arra az elhatározásra jutottak, hogy sürgősen vizet kell velem itatni. Labár nevű társam egy szálingben kiszaladt a szivattyús kúthoz, és egy tele vödör vízzel tért vissza, miközben majd megpukkadt nevettében. Én, aki akkor hágtam szenvedéseim csúcsára, e jókedv láttán dühbe gurultam. Fülön fogtam az edényt, és tartalmát rázódítottam Labár fenekére. A víz hideg volt, csak nem jeges. Lelocsolt barátom vérének hőmérséklete oly éles ellentétben állt a rázódult vízével, hogy görcsökben rángatózva a levegőbe szökelt, amitől viszont nekem, kínjaim ellenére olyan nevethetnékem támadt, hogy visszafizettem a barátaimtól kapott kölcsönt. A nevetéstől azonban, mely az eddigi fulladozással épp ellenkező előjelű volt, hirtelen kiokáttam a légcsövemet elzáró tollak és pelyhek nagy részét. Ennek köszönhettem megmenekülésemet. Igaz, még így is tollat köptem egy hétig, és még egy hónap múlva is köhögtem. olvasóim szíves elnézését kérem ezért a kitérőért, mint hogy azonban az időrendnek megfelelő helyen elmulasztottam följegyezni életemnek ezt a jelentős epizódját, talán nem veszik tőlem zokon, hogy az első megfelelő alkalommal pótoltam a mulasztottakat. Ez volt az a Gondon, akivel Odettől távozóban összeakadtam. Egy 100 frankost szorongatott a kezében. Látom, gazdag vagy, mondtam neki. Nem adnál kölcsön Odettnak 50 frankot? Minek az neki? Hogy megvehesse tőlem a piranéziket. Olyan fontos? Igen, mert Párizsba készülök, Odett pedig felajánlott nekem 50 frankot a képekért, de aztán elment a kedve. Szó sincs róla. Él-hal értük, de nincs egy fillérje sem, és csak 3 havi részletben tudná kifizetni. Más szóval, erre az 50 frankra neked van szükséged. Nekem. Nagyon? De még milyen nagyon? Várj, talán sikerül megoldást találnom. Próbáld meg, édes öregem. A megoldás elég egyszerű. Mint hogy a szabómnak ma kell 100 frankot fizetnem, csak abban az esetben adhatom neked a felét, ha Odett aláír egy kötelezvényt 50 frankról 3 havi törlesztésre. Ha erre, mint kezes, én is ráírom a nevemet, akkor a szabó egészen biztosan elfogadja készpénz helyett. Fölmentünk Odetthez, aki kiállította a kötelezvényt. Meghatottan hálálkodtam Gondonnak, s még nála is jobban Istennek, akinek végtelen jósága mindig lehetővé tette, hogy egy-egy lépéssel tovább juthassak utamon. Gondont elkísértem a szabójához. Az ajtóban az öreg kártyéval találkoztam. Mondd, fiacskám, szólított meg. Hallom, eladtad a kutyádat. Nem maradt egy pár filléred, amiből öreg barátodat meghívhatnád egy pohárkára? Szívesen, mondtam, föltéve, hogy elnyeri tőlem biliárdom. Megcsörgettem az 50 frankomat. Én is épp ezt akartam javasolni. Gondonhoz fordultam. Nem akarsz szemtanúja lenni a nagy eseménynek? Kérdeztem. De menjetek előre, én majd követlek. Cumberlandhez mentek? Hát persze. Cumberlandné volt a mi legkedvesebb kávémérésünk. Amióta fölfedezték a kávét és kitalálták a biliárdot, azóta mindig főzi a kávét a Cumberland család, és ott áll náluk a biliárdasztal. Apám is barátjával, Devoelennel egyetemben, ebben a kávémérésben élte ki játékszemedélyét, amiként egy másik zöld szőnyegen együtt élték ki vadászszemedélyüket is. És végül én magam is Cumberlandnél inaskodtam, apám és nagyapám jó voltából, ha vesztettem, se nagyon kellett fizetnem, itt foglalkozott velem 3 tanítómesterem, és az ő szárnyaik alatt váltam a zöld asztal bajnokává. Első mesterem Cartier volt, akivel örök vetélkedésben álltam. A második pedig az a bizonyos Camusa, aki a nagybátyánt Hírót felöltöztette, amikor ingben és alsónadrágban zsupolták ki Villé Coteletből. A harmadik Gaillard vonzó fiatalember volt, és minden játékban legyőzhetetlennek bizonyult. Egyébként nagy megelégedésemre ő kapott állást a szegényházban, amikor kitették onnan Miót, az én egykori vetélytársamat. Idővel magasan túlszárnyaltam Cartier-t, habár ő ezt nem volt hajlandó beismerni. Minden esetben makacsul visszautasította azt a 6 pontos előnyt, amit én minden játszma előtt makacsul felajánlottam. Az első próbalökéseket tettük dákóinkkal, amikor megérkezett Gondom. Nem iszol valamit? Kérdezte tőle Cartier. Ma Dumas fizet. Egy pohár abszintot. Hadd legyen jó étvágyam a vacsorához. Nagyszerű, mondta Cartier. Azt hiszem én is. És te? Hát nem ismeritek a fogadalmamat? Én se kávét, se szeszes italt nem iszom. Hogy melyik Istennek és milyen alkalomból tettem ezt a fogadalmat? Sejtelmem sincs. Csak annyit tudok, hogy a vakhitűek buzgóságával ragaszkodtam hozzá. Mi azonban tartjuk a 2 pohár abszintunkat, állapította meg Cartier ugyanazon a kötekedő hangon. A te 6 szubban játszunk, fiam, kezdheted? Vidéken, legalábbis vilékoteretben, három szuba került egy pohár kapszint. Kedves barátom Gondon, válaszoltam, én csak a plébános nagybácsim imádságát ismételhetem meg. Uram, Istenem, ne fogd pártját egyik félnek sem, ha látni akarsz egy szájhőst hoppon maradni. Fölajánlhatok 6 pontos előnyt, Kátyé papa. Indíts, szólt rám megvetően Kátyé, és helyére tette a biliárd golyómat. Orosz módon játszottunk, vagyis 5 golyós partit, játszmánként 36 poénban. 3-szor találtam a sárgába, 3-szor a jobboldali, és ugyanannyiszor a baloldali lyukba. Az első játszma, 6-szor 6, az 36. A maga 2 abszintja már csak 3 szúba kerül, Kátyé papa. Nem 4 szút akartál mondani? Nem én, mert a második játszmát is ráverem magára. Majd meglátjuk. Fölajánlhatok 6 pontot? Azt tőlem is megkaphatod, ha akarod. Elfogadom. Írd föl a 6 pontomat, Gondon. Nagy terveim vannak Kátyé papával, mint hogy nála lehet helyet bérelni a postakocsira, hadd fizesse ő az én párizsi utamat. A második játszmában Kátyé 12 pontot ért el. Nekem 30-nál egy jó szériám kezdődött, 16 pontot szereztem, vagyis 36 helyett 46-ot. Ha a 6 pontját visszaadom Kátyénak, hálám jeléül, még 4-et fel tudok kínálni neki. Ezt ő közismert önérzetével nem fogadta el. De mihelyt az első partit elvesztette, elvesztette a fejét is. Mindig így szokta. Ezúttal azonban úgy megmakacsolta magát, hogy a nagy lendületben elvesztette volna földjét, fogadóját, összes lábosát, még azokat a csirkéket is, amelyek ott pirultak a nyáson. A derék Kátyé papa különben ma is él, 86 vagy 87 éves fővel sikerült megőriznie fiatalos frissességét. Ahányszor lent járok vilékoteretben, mindig ellátogatok hozzá. Legutóbb, amikor ott jártam, körülbelül 1 éve, gratuláltam a jó egészségéhez. Szavamra, kedves Kátyé, mondtam, maga olyan, mint a mi tölgyfáink. Azok is, ha fölfele nem terebélyesedhetnek, lefelé erősödnek. Amit elvesztenek a koronájukban, azt visszanyerük gyökérzetükben. Maga meg fogja élni az ítélet napját. Jaj, fiam, válaszolta. Úgy látszik, nem is tudod, milyen súlyos beteg voltam. Mikor? 3,5 éve. És mi baja volt? Fogfájás. Úgy kell magának, mondtam. Ebben a korban az embernek már ne legyen foga. De azon a napon, most újra a biliárdparti napjáról beszélek, a jó öreg Kátyénak, hogy a fogaknál maradjak, beletört a foga a nagy biliárdozásba. 5 óra hosszat játszottunk megállás nélkül. A vége az lett, hogy 600 pohárka abszintot nyertem tőle. Még most is ott lögdösnénk a golyókat, és már egy óceánra való abszintot nyertem volna az öregtől, ha August értelem jön. August Kátyi egyik fia volt, és apja nagyon respektálta. Amikor meglátta, ujját a szájára téve kért, hogy ne leplezzem le. Nagy lelkűen bántam vele, mint Nagy Sándor Pórusz családjával. Futni hagytam Kátyét, még biztosítékot se kértem tőle. Csak Gondonnal számoltam el 4 szem közt. Mindent összevéve a 600 pohár abszint pénzben 90 frankot ért. Ezzel 12-szer bérelhettem postakocsit Párizsba, beleértve a kocsist. Anyám már nem tudott hova lenni nyugtalanságában, amikor hazaérkeztem. Szép sorjában elmeséltem a történteket, hogy adtam el a piranéziket 50 frankért, és hogy lett Kátyé papa az úti költségem mecénása. Magyarázgattam neki, hogy csak rövid időre szakadok el tőle, mert mihelyt sikerül egy 1500 frankos állást szereznem, ő is rögtön ott hagyja vilékoteret, és hozzám költözik. Anyám szemében könnyebb volt bejutni a paradicsomba, mint szert tenni egy 1500 frankos állásra.